Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Mózes 5. könyvében, a 9. fejezetben.
Halld, Izrael, ma átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és birtokba védj nálad nagyobb és erősebb népeket, nagy és égig megerősített városokat, nagy és szálas népet, Anák fiakat, akikről magad is tudod, és magad is hallottad, kicsoda állhat meg Anák fiai előtt. Tudd meg azért a mai napon, hogy az Úr a te Istened jár előtted, mint emésztő tűz. Ő törli el, és ő alázza meg őket előtted. Kihűzöd, és hamar elveszted őket, ahogy megmondta neked az Úr. Amikor tehát kihűzi őket előled az Úr a te Istened, ne szólj így szívedben. Az én igazságomért hozott be engem az Úr, hogy birtokba vegyem ezt a földet, holott a népeket az ő istentelenségükért űzi ki előled az Úr. Nem a te igazságodért mész be, hogy birtokba vedd a földjüket, sem a te szívednek igaz voltáért, hanem az Úr a te Istened. E népeket istentelenségükért űzi ki előled, hogy megerősítse az ígéretet, amelyet esküvel fogadott az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Tudd meg azért, hogy az Úr a te Istened nem a te igazságodért adja neked ezt a jó földet birtokul, hiszen igen kemény nyakú nép vagy. Emlékezzél rájuk, és el ne felejtsd azokat, amikor haragra indítottad az Urat, a te Istenedet a pusztában. Attól a naptól fogva, amelyen kijöttél Egyiptom földjéről, mindaddig, míg a helyre jutottatok, az Úr ellen tusakodtatok. Már a Hóreben haragra indítottátok az Urat, és annyira megharagudott rátok, hogy el akart veszteni titeket. Amikor fölmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, a szövetség tábláit, amelyet az Úr kötött veletek, és a hegyen maradtam 40 nap és 40 éjjel, kenyeret nem ettem, és vizet sem ittam. Akkor átadta nekem az Úr az Isten ujjával írt 2 kőtáblát, és rajtuk voltak mindazok az igék, amelyeket az Úr mondott nektek a hegyen, a tűz közepéből a gyülekezés napján. Amikor 40 nap és 40 éj elmúltával átadta nekem az Úr a 2 kőtáblát, a szövetség tábláit, azt mondta nekem, kelj fel, gyorsan menj el innen, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet parancsoltam nekik, öntött bálványt készítettek maguknak. Majd így szólt hozzám az Úr, láttam a népet, és bizony kemény nyakú nép ez, hagyj békét nekem, hadd pusztítsam el őket, és hadd töröljem el nevüket az ég alól, téged pedig nála nagyobb és erősebb néppé teszlek. Akkor megfordultam, és lejöttem a hegyről, a hegy pedig tűzzel égett, és a szövetség 2 táblája 2 kezemben volt. Amikor láttam, hogy íme vétkeztetek az Úr a ti Istenetek ellen, mert öntött borjút csináltatok magatoknak, és így hamar letértetek arról az útról, amelyet az Úr parancsolt néktek, megragadtam a 2 táblát, elhajítottam a kezemből, és összetörtem szemetek láttára. Azután leborultam az Úr előtt úgy, mint azelőtt 40 nap és 40 éjjel, kenyeret sem ettem, és vizet sem ittam minden bűnetek miatt, amelyet elkövettetek, és azt tettétek, ami gonosz az Úr előtt, hogy haragra ingereljétek őt. Mert féltem attól a haragtól és neki busulástól, amellyel úgy megharagudott rátok az Úr, hogy el akart pusztítani benneteket. De akkor is meghallgatott engem az Úr. Áronra is igen megneheztelt az Úr, és őt is el akarta pusztítani, de Áronért is imádkoztam ugyanakkor. A ti bűnöteket pedig, a borjut, amelyet készítettetek, megragadtam és megégettem tűzzel, összetörtem, jól megőröltem, hogy porrá morzsolódjék, azután bevetettem a porát az patakba, amely a hegyről folyt alá. Azután Tabérában, Masszában és Kiprót tavában is haragra indítottátok az Urat. Majd mikor az Úr elküldött titeket Kádesbarneából e szavakkal, menjetek föl és vegyétek birtokba azt a földet, amelyet nektek adtam, akkor is tusakodtatok az Úrnak a ti Isteneteknek beszéde ellen. Nem hittetek neki és nem hallgattatok szavára. Tusakodtatok az Úr ellen, amióta csak ismerlek titeket. Leborultam tehát az Úr előtt, és 40 nap és 40 éjjel maradtam leborulva, mert azt mondta az Úr, hogy elveszt benneteket. Akkor imádkoztam az Úrhoz, és azt mondtam, Uram Istenem, ne pusztítsd el népedet, örökségedet, amelyet hatalmaddal megszabadítottál, amelyet erős kézzel hoztál ki Egyiptomból. Emlékezzél meg szolgáidról, Ábrahámról, Izsákról és Jákobról, ne nézd a nép keménységét, istentelenségét és bűnét, hogy ne mondhassa annak a földnek a népe, ahonnan kihoztál minket, nem tudta bevinni őket az Úr arra a földre, amelyet ígért nekik, meggyűlölte őket, és azért vitte ki innen, hogy megölje őket a pusztában. Pedig a te néped ők, és a te örökséged, amelyet nagy erőddel és kinyújtott karoddal hoztál ki. Isten áldása legyen az ő igéjén, fennállva imádkozni. Urunk, hálás a szívünk neked, hogy most itt állhatunk, és neked gondod van ránk. Hívtál bennünket, szeretsz bennünket, és tanítani akarsz a te igéd által bennünket. Itt állunk most, és mi is megvallhatjuk ugyanezeket a szavakat, hogy sokszor nem hallgatunk rád, és nem engedünk neked. Sokszor túlságosan is magabiztosak vagyunk, és a saját igazságunk az, ami igazán fontos számunkra. Nem tudunk alázatosak lenni, nem tudunk rád figyelni, nem tudunk másokat szeretni. Kérünk most téged, hogy taníts bennünket, leessünk olyanok, mint Jób volt, aki feleselt és elégedetlenkedett, de aztán, amikor szóltál hozzá, akkor szájára tette az ő kezét, és csendben hallgatott téged. Köszönjük, hogy nekünk is van közben járunk Jézus Krisztus, aki helytáll értünk, aki elveszi a mi bűneinket. Kérünk, hogy taníts most minket is az alázatosságra. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó igéjét János első leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve a 246. dicséretünk első versét énekeljük. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található egyrészt Mózes 5. könyvének 8. fejezetében, 2 versben, és majd Péter első levele 5. fejezetében, az 5. és 6. versben. Így szól itt az Isten igéje. Megondol tehát magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig. Legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Kedves testvéreim, mi reformátusok nem szoktuk a bűnöket osztályozni, hogy kis bűn, nagy bűn, halálos bűn, fő bűn, hiszen a bűnből egy icipici is rossz, mint ahogyan egy pici méreg, ha belekerül az embernek az ételébe, italába, akkor megmérgezi az embert, és a vége halál. De a hagyományos lista szerint a 7 fő bűn közül a legelső a listán a kevésség, mint minden bűnnek az eredete, mint amiből aztán a többi is táplálkozik. Tehát a bűnök bűne, amiben a sátán is elbukott, Isten fölé emelve magát. Nem jár magában, mert követi a többi bűn, és Isten nagyon jól tudta, hogy milyen az ő népe, ezért még mielőtt bementek volna az ígéret földjére, és ott megállnak a határnál, figyelmezteti őket erre, hogy soha nem mondjad azt, még a szívedben se, hogy az én hatalmam s az én kezemnek ereje szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt adott neked e gazdagság megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét. Tudom, hogy ez a kiemelt két vers a múlt heti részből fakad, de ugyanakkor ez a gondolat fut végig egészen ezen a felolvasott 9. fejezeten is. Ezekben az igékben az Isten mint egy tükröt tart elénk, amiben megláthatjuk saját magunkat is olyannak, amilyennek Isten lát bennünket, de ugyanakkor találkozunk a szabadító Urunkkal. A legnagyobb baj a néppel az, hogy másnak gondolta magát, a szívében felfuvalkodott, és azt hiszik hamisan, hogy ahova eljutottunk, az a mi érdemünk. És nem veszik észre, hogy minden az Isten kegyelmes szeretetéből van. Mert mi a baj a kevés emberrel, mi a baj a kevés néppel, a kevés szívünkkel? Hogy nem ismerjük magunkat igazán, mást gondolunk, és más az igazság. De itt le volt írva ebben a 9. fejezetben, hogy a nép mit is gondolt magáról? Hogy igazam van, hogy tiszta vagyok, hogy megérdemlem az Isten ajándékait, hogy én győztem le az ellenséget, az én erőm, az én ügyességem. Tehát magunknak tulajdonítjuk az Istentől kapott ajándékokat. A nép el se tudott volna indulni Egyiptomból. Oda volt szinte kötözve. Ugye rabszolgák voltak, kiszolgáltatottak voltak. Gyenge és erőtelen nép. Fegyverek nélkül. Hogyan mentek volna át a Vörös-tengeren? Mit ettek? Mit ittak a pusztában? A vándorlás 40 éve alatt. Hát csak azt, amit az Isten adott nekik napról napra. Hogyan találták volna meg az utat maguktól? Hát nem volt térképük, az Isten járt előttük. Hogy mivel tudták volna legyőzni a náluknál sokkal-sokkal erősebb, felfegyverkezett népeket. Tehát mindent Istentől kaptak, nem a maguk érdeme volt. Pál apostol hogy is kérdezi a korintusiaktól ezt, hogy mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, miért dicsekszel vele? Hát mi nem pont ilyenek vagyunk. Szeretjük szépíteni a képet, összehasonlítjuk magunkat másokkal, úgy, hogy mi jöjjünk ki győztesnek, hiszen mindig találunk olyanokat, akik nálunknál alattunk vannak a sorban, többnek, jobbnak gondoljuk magunkat annál, amik vagyunk. És azt hiszük, hogy ahova eljutottam, az az én érdemem, hogy mutogatjuk aztán, amink van. Nézd, milyen szép! Én kicsi koromban bevallom, olyan gyerek voltam, és sokszor még hívőként is ezen kapom magamat, hogyha valamim van, valamit kaptam, akkor azt azonnal meg kellett mutatni. Átvinni a szomszédba, vagy bevinni az iskolába, vagy az óvodába, mert az úgy ér valamit, hogyha én azt megmutatom, ha azzal eldicsekedhetem. A mai ember pedig mit csinál, kiteszi a Facebookra. Azt az ételt, amit megevett, még bele se kanalaz, de már ott van a kép a Facebookon, mindenki lássa, mit evett, hol járt, mennyi mindene van. Mert az csak úgy ér valamit, ha én azt megmutatom, hogyha arra irigykednek. Ha elkészültünk valamivel, akkor lehet büszkélkedni. Diploma, új lakás, ez vagy az, vagy éppen a gyermekünk. Én szereztem meg. Én dolgoztam meg érte, az én ügyességem, az én eszem, az én jóságom, az én családom. És ebben valahol ott van az én, a középpontban. Persze, hogyha valami nem sikerül, akkor meg tudjuk érte az Istent szidni. Hiszen áldás a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom, tulajdonképpen, hát igen, belőlünk vannak, de felülről vannak az Istentől, nem én teremtettem meg a gyermekemet. És hogyha valamit meg tudtam vásárolni, hát az is az Isten kegyelme, hogy módot adott rá. Ha ő nem adott volna egészséget, nem tudtam volna se dolgozni, se tanulni. Ugye a testünket is tőle kaptuk, ki ilyet, ki olyat. Vele együtt annak minden képességét, vagy éppen minden fogyatékosságainkat is. Hogyha valahova eljutottam, akkor ki adta az előmenetelt? Ki adja az erőt naponta, amivel felkelünk az ágyból. Ki készíti számunkra ezt a mai napot is? Ki tartja kézben életünk fonalát? Hát nem mi magunk. A mi életünk nagyon is törékeny és véges, a mai napot kaptuk az Istentől, de nem tudjuk, nem tudhatjuk, hogy a következőt kapjuk-e. Ma itt vagyunk, de hogy holnap hol leszünk, azt egyedül csak az Isten tudja. Életünket nem tudjuk meghosszabbítani, egy icipicit sem, de egymásét sem. Nagyon pici pontok vagyunk, mint egy vízcsepp a vederben, így beszél erről Ézsaiás könyve, hogy íme a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérleg serpenyőben, olyanoknak tekintetnek, íme a szigeteket, mint kis por emeli föl. Születésünkkor mesztelenek vagyunk, és sírunk, és a végén is valahogy így fogunk távozni, és azt is csak az Isten tudja, hogy hogyan is lesz majd ez a nap, ő készít bennünket arra a napra, hiszen, de minket mindannyiunkat arra teremtett meg, hogy a dicsőségére legyünk. Tehát, hogy ne mi dicsekedjünk, hanem az Istent dicsérjük, és úgy éljük az életünket, hogy azt tőle kaptuk ajándékba, nem a miénk. Sőt, a hitünk is ajándék. Nem mi termeltük ki magunkból, hogy én tudok hinni, vagy tudok imádkozni. Nem mi imádkoztuk le a hitet az égből. Nem úgy jöttünk a világra, hogy keresztjén emberek lennénk, és a család felé az a rossz hírem, hogy a keresztelő sem tette keresztjénné ezt a pici babát, hiszen ahhoz még kell majd az ő döntése, hitre jutása, mert mi úgy születtünk meg, hogy háttal az Istennek, és a bűn ott dolgozik a szívünkbe egyfolytában, és táplálja a gőgöt. És ezzel haragra ingereljük folyamatosan Istent, meg bálványokat gyártunk magunknak, és letérünk a kijelölt útról, lázadunk ellene, és Isten ellen nem lehet győzni, csak veszíteni. Tehát a büszkeség lényege az, hogy még egy lépéssel tovább megyek, mint ahogy az Isten akar, vagy máshova megyek, mert én tudom jól az utat, és Isten helyébe emelem fel magamat. Tehát mi akarunk az irányítók lenni. Tehát nem csak, hogy nem veszem észre az Isten ajándékait, hanem az Isten helyébe emelem fel magamat. És vitatkozunk, hogy ki a nagyobb. Ott van a nagy énünk, és ez gátol az Isten felé, hiszen mindig csak magunkat toljuk előre, a magunk hasznát keressük, a saját érdekeink az elsőek. Tehát ezt tette Ádám és Éva az első bűnesetnél, hogy olyanok akartak lenni, mint az Isten. Hát ez nyilván nem sikerült. Többre vágytak, de nagyot buktak, kevesebbek lettek, és a hívő életben is megkísért bennünket ugyanez. Így ír erről C.S. Lewis az egyik könyvében, hogy valahányszor úgy találjuk, hogy vallásosságunk jónak tüntet fel bennünket, jobbnak, mint bárki más, akkor úgy hiszem, biztosak lehetünk abban, hogy nem az Isten, hanem az ördög van ránk hatással. Hogy Isten jelenlétében vagyunk-e, annak az az igazi próbája, hogy egészen elfeledkezünk magunkról. Tehát nem magam körül forog az életem, hanem Istenre tudok figyelni. Nem azt gondolom, hogy én már befutottam, én már elértem, én már teljesen rendben vagyok, én már mindent tudok, mert mindent tudóak soha nem leszünk, mindig van mit tanulnunk, és mindig van miben növekednünk, sőt, mindig van miért bocsánatot kérnünk, mert nagyon messze vagyunk a tökéletességtől és a szentségtől. Ezzel szemben milyen a mi Istenünk? Az ő kegyelme, amelyik munkálkodik és megfordítja az életünket. Mert Isten kegyelmes Isten, és az ő kegyelme sarkal minket alázatra, hiszen tőlünk ez nem telik ki. És ez vonul végig ezen a 9. fejezeten, hogy Isten a szabadító Úr, az Isten mindent megtett népe életében, az Úr Istened jár előtted, mint emésztő tűz, ő törli el az ellenséget, ő alázza meg az ellenséget, tehát mindent ő cselekszik, hiszen tőle van az életünk, És az alázat az, hogy én ezt elismerem. Érdekes maga a szó is. A latin alázat szóban így szól latinul ez a szó, hogy humilitas, tehát benne van a föld szavunk, hogy Isten minket a föld porából teremtett meg, és majd egy napon oda is térünk vissza. Tehát mindenben az Istentől függünk, és magunkat nem tudjuk felemelni, magunkat nem tudjuk újjászülni, a hitet nem tudom felébreszteni, mert nincs meg bennem, még a sziklája sem, de Isten képes rá. Képes arra, hogy kegyelmével, szent lelkével, igéjével újjászüljön, magához térítsen. Ő képes az akaratomat megfordítani, felé fordítani, és ez is az ő szent akarata. És akkor már el tudom fogadni az Istentől rendelt helyemet ebben a világban, ez az alázat. Két pontot írtam még oda a papírra, az egyik az, hogy a megtérés, hogy mit is jelent ez az alázat szemszögéből. Azt jelenti, hogy megalázom magamat az Isten hatalmas keze alatt, leborulok előtte, megnyitom előtte a szívemet, és beengedem őt oda. Rádöbbenek, hogy ő a féltőn szerető Isten Jézus Krisztusban, aki soha nem ellenem van. És az ő akarata, az mindig gyógyító, éltető akarat. És Jézus Krisztus mondja azt, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok, és akkor nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát Krisztus volt az, aki megüresítette magát, és szolgai formát vett fel, és amikor emberi formába volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Tehát ő végigjárta a szenvedés útját, elszenvedi bűneink büntetését a kereszten, ő alávetette magát az Isten akaratának, és nem csak, hogy alázatot mutatott, hanem alázatosan végigjárta ezt az utat. Ugye értjük a különbséget, hogy más dolog, hogy én mutatom az alázatot, és más dolog az, hogy úgy élek Isten felé is, és emberek felé is. Tehát megalázni magamat az Isten előtt azt jelenti, hogy felismerve saját gyengeségemet, teremtett voltomat, belekapaszkodok az atyai kézbe, amit ő nyújt felém. És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög, s keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával, én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Vagy a másik ige a Zsoltárok könyvéből, hogy igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Tehát alávetem magamat az Istennek, elkezdem keresni az ő szent és tökéletes akaratát. Hogyha azt a szót halljuk, hogy alázat, akkor lehet, hogy egy leboruló, földre boruló ember képe jön elénk, de ugyanakkor az alázatos ember képes fölegyenesedni, és vállalja, megmeri mutatni az ember voltát, a gyengeségét is, de ugyanakkor Istenre tekint, és tőle való függésben él. És ez az alávetettségünk, ez az alázatunk, ez mindig örömteli, hiszen tudhatom, hogy az én szerető mennyei atyám kezében élek, és ott vagyok védettségben, biztonságban. Ő pedig örök életre vezet el minket, és gondoskodik rólunk egészen odáig. Ő tart fenn, és ő tartja meg az életemet. Aztán a megszentelődés az utolsó pontom, tehát az a tudatos munka, amivel újra és újra elé borulok. Tehát a megtérésben először átadom az életemet, a megszentelődés folyamatában pedig újra és újra oda borulok. Naponta megalázom magamat az Úr hatalmas keze előtt, alatt és benne, akárhogyan is, mindenképpen tőle függök azután is. Hiszen ő az, aki hasonlóvá tud tenni Jézus Krisztushoz. Ugye a megszentelődés azt jelenti, hogy az életem átformálódik az ő képére. Tehát az az indulat lesz bennem, ami ő benne volt. Erről beszélgettünk a heti bibliaóránkon. hiszen csak kegyelmében bízhatok. Viszont arról meg az az ígérete, hogy naponta megújul az ő kegyelme, megújítva az életemet is. Tehát nem kell már a magam dicsőségét hajhásznom, nincs szükségem dicsekedésre, és nem is kell kétségbe esnem, mert Isten megadja a kegyelmét, bízom folyamatosan irgalmában. Tehát szabad leszek utána a szolgálatra, a másokért való életre. És ez az, amit még látunk ebben a fejezetben, hogy mit tesz Mózes, mit olvasunk róla többször is. Azt, hogy imádkozik, hogy ott van az Isten színe előtt, közben jár, az ő népért, leborul Isten előtt, nem rövid ideig, 40 nap és 40 éjjel. Isten még azt is felajánlotta Mózesnek, hogy őt nagy néppé teszi. Vele egyedül újat kezd a lázadó nép nélkül. De Mózes olyan alázatos volt, hogy a népet választotta. Hiszen az alázatos ember képes egyedül erre, hogy eszköz legyen az Isten kezében. Hogy mindenki felé azt tudja közvetíteni, amit az Isten akar adni a másik embernek. És minél inkább megalázom magamat, annál inkább tudok az Isten dicsőségére élni. Az alázatos szolga tudja igazán az Isten országát építeni. Aki nem alázatos, az abban is a maga dicsőségét keresi. Az én van középen, de aki folyamatosan ott marad az Isten előtt, azt az Isten használja, és általa építi az ő országát. Isten adja meg, hogy mi tudjunk ilyen kedves szolgáivá lenni az Istennek. Amen. Az Isten igére válaszként énekeljük a 486. dicséretünk első, 7. és 9. versét. Köszönjük, drága Urunk, hogy Te magadat megalázó Úr vagy. Köszönjük, amit Jézus Krisztusban cselekedtél értünk. Köszönjük, hogy ő magát megüresítve emberré lett, és engedelmes volt egészen a keresztfának haláláig. Dicsérünk és magasztalunk, hogy innen van a mi életünk, és hogy ezért lehetsz hozzánk kegyelmes, mert Krisztus mindent elvégzett helyettünk, és köszönjük, hogy rád tekinthetünk. Köszönjük, hogy munkálod bennünk az imádságnak is a lelkületét, amivel hozzád térhetünk, amivel kiszolgáltathatjuk egészen magunkat neked, és kérhetjük, hogy te élj bennünk, a te jó lelked vezéreljen, az az indulat munkálkodjon, ami benned is volt. Bocsásd meg, Urunk, hogy tőlünk, emberektől, test szerint élőktől egészen más telik. Bocsásd meg, hogy sokszor ezzel akár el is ronthatjuk a te tervedet, de köszönjük, hogy te hatalmasabb vagy a mi szívünknél. És könyörülj, Urunk, rajtunk, hogy alázatosságban tudjunk járni, és legfőképpen alázatosságban tudjunk neked szolgálni, hogy tudjunk közben járni másokért, hogy az imádságaink se magunkról szóljanak, hanem észrevegyük a körülöttünk élőket, és tudjuk felemelni értük is a szavunkat, hogy használhassál, hogy általunk is épülhessen a te tökéletes országod. Urunk Istenünk, kérünk egyházunkért, hogy add a te áldásodat a felfelhangzó igékre, gyülekezetekre, neked szolgálókra. Köszönjük, Urunk, hogy hangozhat Magyarországon a te igéd, és segíts, hogy ez így is lehessen. Urunk, te légy a gyászolókkal, a sírokkal. Látod, Urunk, hogy olyan nehéz nekünk elfogadni, hogy véges az életünk, Urunk, Te add az élő reménységet, hogy van folytatás, hiszen Krisztus feltámadt a halottak közül, és utat nyitott nekünk a mennybe. Töröld le kegyelmes szereteteddel a mi könnyeinket, és köszönjük neked az örömeinket is, hiszen az is tőled van. Urunk, segíts, hogy lehessünk jövő héten a Te dicsőségedre, sőt, keressük a Te dicsőségedet. És Te áld meg, kérünk most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Megjelentette nékedó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Amen.